Lukovics Milán atya lelki napot tartott a Prohászka Ottokár katolikus gimnázium diákjainak. A lelki napon készült felvétel második részét hallhatják.
Önértékelés, önbecsülés, és ebből jön az önbizalom. Nagyon sok ember nem erre építi az önbizalmát, hanem magyarázza magának, hogy én milyen szuper, milyen zseni, milyen szupersztár, milyen übermens vagyok. Csak az egy lufi, ami egyszer csak kipukkad. Emberi kapcsolatok és az önállóság érdekel, hát ez most ugye nem kérdés sajnos, és éppen ezért az önállóságról mondok nektek egy pár szót. A többi az meg részben előkerül így érintőlegesen. Amúgy is az önállóság. Hogy az életünket nézzük, figyelj csak, itt van az, hogy csecsemőkor, és itt van az, hogy meghalunk, időskorunk. Jó esetben nem történik semmi tragédia, végig éled az emberi életet, és időskorban megsiratnak, eltemetnek. Világos? Hogy van az önállóság, az önállóság? Önállóság így elkezd növekedni, növekszik, elér egy tetőpontot, és utána egészen megint csökken a nulláig. Tehát nagyon érdekes ez az önállóság. Gondolj bele abba, hogy 3 hónapos korodban megtanultál hasra fordulni. Ez egy nagyon nagy lépés volt, de önállóan te testhelyzetet tudtál már változtatni. Lefektettek hanyat, kisbabaként, és te inkább hason akartál feküdni, és akkor megfordultál, vagy vissza. Aztán megtanultunk fölállni, aztán megtanultunk beszélni szépen, és akkor el tudtuk mondani, hogy én most csirkecombot kérek, vagy nem tudom én mit. Tehát már nem voltunk kiszolgáltatva, hogy kitalálják-e a felnőttek, hogy mi mit kívánunk. Ugye ez nagyon fontos akkor, mondjuk, hogy például egy kis babát bölcsödébe adnak, mondjuk 2 évesen. De nagyon fontos, hogy tud-e beszélni a maga szintjén, hogy el tudja mondani, hogy mi a baja. Vagy pedig ki van szolgáltatva annak, hogy idegen emberek kitalálják-e, hogy neki mi hiányzik. Na most a következő, hogy szobatiszta lettél. Hatalmas önállóság. Bemegy az ember abba a helyiségbe, ahol a király is gyalogjár, magára csukja az ajtót, és senki nem zavar. És így tovább, és így tovább. Természetes az, hogy ugye figyelj csak meg azt, hogy az önállóság az mindig felelősséggel jár. Önállóság plusz felelősség. Ezt vésd az agyadba. Mert mi van akkor, amikor már szobatiszta lettél? Akkor azt mondták a szüleid, hogy de hát kisfiam, kislányom, hát szóljál, ha pisilni kell, szóljál, ha kakilni kell, ne nadrágba, mert akkor moshatjuk az egészet. Ugye? Tehát felelősséggel jár az önállóság. Ugye, amikor már tudtál beszélni, akkor mondták a szüleid, hogy mondjad, ha ilyes vagy, szóljál, ha ilyes, mondd meg, hogy mit kérsz. Felelősséggel jár. Később is. Amikor iskolába kerültünk, vagy zseppénzt kezdtél el kapni, vagy önállóság, ez mindig felelősséggel jár. Elengedtek a szüleid mondjuk óvodáskorodban ahhoz, oda, hogy a nagyszüleidnél aludjál, akkor megmondták, hogy de hát segíts a nagymamának répát pucolni, vagy nem tudom mit csinálni. Segítsél neki, amikor süti a te kedvenc süteményedet. Önállóság felelősséggel jár. Na most persze nagyon szeretnénk önállóak lenni, és sokszor azt gondoljuk, hogy az nem párosul ezzel a felelősséggel. És azt képzeljük önállóságnak, hogy majd nem tudom, szüleim vesznek nekem lakást, autót, azt csinálok, amit akarok, és hol a felelősség? Mert ez nem így működik az esetek többségében. Vagy ha igazából egy szülő jót akar a gyerekének, akkor nem egyszerűen csak mondjuk 23 éves korában a feneke alá tolja az autót, meg a lakást, meg nem tudom én mit, megmondja a gyerek, küldök neked havonta nem tudom ennyi és ennyi pénzt, éljél, mint Marci hevesen. Lehet, hogy van ilyen, de ez a filmekben 1-2. Az élet az nem ilyen. Az élet az önállóság plusz felelősség. És ez a felelősség, ez egyébként felnőtt korban azért meg is terheli az embert. Tehát példát mondok, ugye arról gondolkodsz mondjuk, hogy mi leszel, ha nagy leszel. És akkor mondjuk azt mondod, hogy milyen jó lesz, nem tudom, üzletembernek lenni, vagy céget üzemeltetni, és mennyi pénzem lesz, és milyen önálló leszek, stb. Stb. És amikor oda kerül az ember, ilyen helyzetben, én nem voltam sose cégvezető vagy vállalkozó, de mint iskolaigazgató igen, de amikor oda kerül az ember, akkor tulajdonképpen az a felelősség nyomja a vállát, hogy ebben a cégben, amit én vezetek, ebben dolgozik 6 ember, vagy 90. Ezeknek fizetést kell adni. Ha nem kap fizetést, nem tudja eltartani a családját. Ha én rosszul végzem a munkámat, akkor nem tud megélni a cégünk, és mi lesz ezekkel az emberekkel? Felelős vagyok értük. Én adok nekik munkát, fizetést. Nem mondhatom nekik holnaptól azt, hogy menjetek az utcára, azt lakjatok a híd alatt, annak az embernek családja van, gyerekei vannak. Tehát nagyobb az önállóság, nagyobb a felelősség. És utána érdekes módon ez elkezd csökkenni, ez az önállóság. Ugye például megnézitek azt, hogy politika. Van egy nagy, befolyásos, hatalmas ember, ő a, nem tudom, adott országnak az elnöke, egyszer lejár a megbízatása, és attól kezdve nem figyelnek oda rá, bírálják mindenért, amíg addig lesték, hogy mit mond, mondjuk egy amerikai elnök, utána pocskondiázzák, ott rúgnak bele, ahol akarnak, hirtelen, rettenetesen kiszolgáltatottá válik. Hétköznapi ember nem ilyen hirtelen válik kiszolgáltatottá. De azért ott is előfordulnak ilyenek, hogy igen, te dolgoztál, megbecsült ember voltál valahol, és utána egyszer csak eléred azt a nyugdíjkorhatár, és akkor nézed, hogy most megdicsérnek, vagy elismerik a munkádat, vagy azt várják, hogy menjél már nyugdíjba. Borzasztó kiszolgáltatottá válik az ember. És aztán hát idős korunkban, már nagyon is mondok, mert erre még egy példát, egyszer az iskolából dolgoztam, egy idős nénit hívtam el vendégnek, mert egy ünnepségnek ő egy ilyen fontos szereplője volt, és 83 éves volt az illető, Szabadkán lakott, tehát a mai Szerbiában, és mondtam, hogy érte, megyünk, elhozzuk, de jöjjön el, legyen ott, és mondta, hogy jó, szívesen eljön, de meg kell beszélnem a lányommal. És visszahívtam egy nap múlva, mondta, hogy megbeszéltem a lányommal, mondta, hogy rendben van, mehetek, de azt kérte, hogy egy nap legyen a kirándulás, tehát hogy estére legyek otthon. Mondom, jó, akkor így csináljuk. Tehát 83 éves ember fölmérte azt, hogy ő a második gyerekkor felé halad, és hogy szót kell fogadni a gyerekeinek. És hogyha a lánya van vele, vagy a lánya az, aki odafigyel ő rá, akkor egy ilyen tervet, hogy ő most elutazik, ezt meg kell beszélni a lányával. És a lánya azt mondta, hogy mehetsz, de estére legyél. Körülbelül úgy, mint egy 7 éves gyereknél, aki szóba kerül, hogy nem tudom, elmegy a barátjáékhoz, és azt mondja az anyukád, vagy azt mondta, hogy elmehetsz, kisfiam, kislányom, ne, játszatok. Hova el szeretnének vinni? Uszodába? Nagyon jó. Akvapark? Szuper, nagyon. Ezt kéri a barátodnak a szüleitől, estére azért, este 8-ra hozzátok haza ezt a gyereket. Tehát ez van. Az önállóságunk az a végén elkezd csökkenni, és egy felnőtt embernek, vagy idős embernek, hát bizony az egy kicsit a rémálma, hogy mennyire leszek kiszolgáltatott öregkoromban. Ugye nem tudom, hogy nagyszüleiteket láttátok esetleg, vagy még idősebbeket, kórházban, magatehetetlenül, csövek, itt be, ott be, és ugye ami borzasztóan megrémíti az embert, amikor ilyen idős betegekkel találkozunk, az pont ez a kiszolgáltatottság, az önállóságnak a teljes hiánya. Úgyhogy valami ilyesmi az önállóság története az életünkben, ami nagyon fontos, hogy önállóság plusz felelősség, tehát hogy az mindig együtt jár a kettő. A gyerekek, végigpörgetjük az új kérdéseket. Néha úgy érzem, túl sok rajtam a teher. Mivel lehet ezen segíteni? Van olyan, hogy elvesztem a reményemet, nem látom a fényt az alagút végén. Nem kell mindent mindig egyedül megoldani. Tehát ilyen helyzet tipikusan az, amit jó megbeszélni valakivel, például a szüleiddel. Biztos, hogy szívesen segítenek neked. Sokszor tapasztaltam azt, hogy mondjuk főleg 9. osztályban valaki úgy érezte, hogy egy agyonnyomja a tanulnivaló. És akkor megpróbált ő rengeteget tanulni. Nagyon sok órát minden nap. Keveset aludt, egyre rosszabb lett a helyzete. Tulajdonképpen azért vannak szüleink, hogy valahogy megbeszéljék velünk azt, hogy te figyelj, gyerek, hát ezt egyszerűen nem jól csinálod, túl sok idő, nincs ügyes módszered rá, tehát van, amikor segítséget kell kérni. Engem érdekelne, hogy egy 3-as barátság hogyan tud jól működni. Nem tudom, mire gondol az illető. Három fiú, három lány, vagy egyesen. A barátság az nagy téma, sok kérdésben előkerül, úgyhogy barátokra van szükségünk. Fiúk elsősorban azok, akik tudnak nagyobb társaságban jó barátok lenni. Kislányoknál ugye nagyon sokszor van igény ezekre a kétszemélyes, sülve-főve barátságokra, és felnőtt korban is nagyon fontosak a barátságok. Kicsit más a szerepe egy férfi ember életében, mint egy nő életében, de most nem szeretnék annyira előre szaladni. Minden esetre többször előkerült most is kérdésként, meg decemberben is, hogy fiú-lány barátság. A fiú-lány barátságot előbb-utóbb biztos, hogy elkezdi azt befolyásolni, hogy ő egy lány, én meg egy fiú vagyok. És előbb-utóbb szinte óhatatlan, hogy ott valamiképpen ilyen szerelmi szálak, szív ügyekben jöjjenek a képbe. Általában felnőtt emberként már mondjuk jó munkatársi, vagy akár jó baráti viszonyban is lehet férfi meg nő, vagy nagyon sokszor házas párok egymás között, és akkor ott mindenki mindenkivel jó viszonyban van. Fiatalkorban, általános iskolás, középiskolás korban sokszor fogjátok ezt hallani, hogy mi csak barátok vagyunk fiú és lány között, és akkor rá kell jönni arra, hogy egyébként már nem. Tehát, hogy már az, hogy ő lány, ő fiú, ez befolyásolja azt a kapcsolatot. Ez nem baj, de azért ezt tudni kell. Ugye erre a két dologra van szükségünk. Szükségünk van barátságokra, és szükségünk van ilyen kizárólagos kapcsolatra az életünkben, amit hát házasságnak nevezünk. Tehát, hogy legyen egy társunk az életben. Én nekem nincsen, mert én pap vagyok, vagy aki nem kötött házasságot, tehát nem feltétlen része ez az életnek, de hát egyébként nyilván nagyon sok ember él így, és ez valahol benne is van az emberi természetben, és ugye ott meg arra van szükség, hogy így kiegészítsük egymást, férfi, nő, és nyilván nem teljesen véletlen az, hogy a barátainkat elsősorban az azonos neműek közül válogatjuk, az életünk párját pedig az ellentétes nemből. Mert így nem keveredik össze a kettő. Tehát egy barátság esetén nem kell attól tartani, hogy ő majd szerelmes lesz belém. Ugye? Ugyanakkor egy párkapcsolat esetén, majd ezt fogjátok látni, hogy nyilván egyszer csak megjelennek a kis szerelmek fiú-lány között, és ugye nincs visszaút. Tehát ha egyszer kialakult egy szerelem, egy kis párkapcsolat, akkor utána nem lehet azt mondani, hogy legyünk barátok. Ezt rengetegszer fogjátok hallani, hogy ja, legyünk inkább csak barátok. Nem lehet. A szerelem után az következik, hogy ha már elmúlt a szerelem, a szakítás történt, hogy hagyjuk békén egymást. Mert az egyik szakítani akar, a másik nem, és aki nem akar szakítani, annak, ha azt mondják, hogy legyünk barátok, az olyan, mint hogyha így a tört forgatnák a szívében. Így megfognák marokra a szívét, és így összezorítanák. Ugye éppen ezért sok esetben szerencsés az, hogy azonos neműekkel barátkozunk, elsősorban a másik nemből választjuk az életünk párját. Sokan kérdeztétek azt, hogy hogyan legyek jó barát. A barátságba mindig bele kell fektetni energiát. Tehát ez is nagyon fontos, hogy az nem magától van. És van, amikor persze magától jön, hogy találkozzunk, és beszélgessünk, és közös programot csináljunk, és máskor erőt kell venni maguk. Igen, föl kell hívnom. Vele már nem beszéltem, nem tudom mióta. Ha így folytatjuk, el fogunk szakadni egymástól. Találjak ki valamit, hogy milyen közös programot csináljunk, hogyan töltsünk együtt időt. Tehát bele kell fektetni energiát. Anélkül biztos, hogy nem fog működni. Milyen barátsággal kapcsolatos kérdés jön még elő. Van, aki arra kérdezve, hogy az én barátságaim milyenek, ugye, hogy van-e, ami így változott az elmúlt években, őt is a barátsággal való téma érdeke. Hogyan legyek jobb barát? Ez is részben itten beszélek erről. Aztán az én barátságaimban mondjuk 10 év, ugye hosszú idő a te életedben, 10 évvel ezelőtt még nem nagyon voltak barátaid, vagy maximum kis barátaid az óvodában, de lehet, hogy 10 éve még óvodában sem jártál. Tehát nyilván például az én barátságaimban van olyan, hogy így kicsit kezd elsodorni egymástól bennünket az élet. És érzem azt, hogy ha nem fektetek bele energiát, akkor előbb-utóbb nagyon, nagyon meglazul a kapcsolatunk. A másik jelenség az az, hogy van olyan barátom, akivel az elmúlt 10 év egy picit nehéz, volt benne nehézség. Az volt benne a nehézség, hogy nekem volt olyan időszak, amikor szükségem lett volna arra, hogy úgy valaki mögöttem álljon, nem magam, ami tevékenységben. És valahogy azt gondoltam, hogy ez neki is az érdeke, vagy ez természetes lenne, hogy ő engem egy kicsit itten erősítsen, vagy támogasson, és nem értettem, hogy milyen játszmát játszik. Ez egy picit megzavarta bennem a barátságot. Ettől függetlenül nagy bizalommal vagyunk most is egymás iránt, tehát nagyon régi kapcsolatunk ez, több mint 30 éves, de elviselt egy hullámvölgyet, úgy érzem legalábbis, vagy remélem, hogy elviselte. Azt mondja, hogy szerintem baja az, hogy az új pohászkás barátaimmal több időt töltök, mint a régi barátaimmal. Én azt mondom, hogy ez teljesen természetes jelenség. Gondolj bele abba, hogy a pohászka előtt az azt jelenti, hogy 2 év, ugye? És 2 év a te életedben óriási idő. Tehát nagyon sokszor ugye a barátságaink azért múlnak el, mert kinőttünk abból az életkorból. A felnőtt barátságaink sokszor azért tartósak, mert már nem növünk ki a felnőtt korunkból. Na most, ez néha nehéz. Ez néha nehéz, hogy valaki már így túllép, új barátokat keres, esetleg a régi meg még ragaszkodna hozzá. De ez sajnos gyerekkorban, fiatalkorban az élet velejárója, hogy sajnos gyorsan múlik az idő, kis idő is sokat számít az életünkben, és változnak a barátságaink. Azoknak, akiknek van olyan életre szóló barátságuk, azoknak jelentős része a gimnáziumi, tehát 9-től 12. osztály körüli időszakban alakul ki. Sokaknak utána, még később. És talán egy 10% van, most ezek nagyon ilyen felületes számok, akinek a életre szóló barátságai az általános iskolás korból való. Tehát ilyen az élet. Valaki itt azt is kérdezte, hogy pszichológusok azt mondták, hogy az a barátság, ami kibírt 6 évet, az már tartós tud lenni. Hát ebben van valami. Igen, nekem is a középiskolás osztálytársaim olyanok, hogy valahogy úgy összenőttünk, összecsiszolódtunk, hogy eltelnek évek, 5-10 év, hogy nem találkoztunk, és tulajdonképpen a hang nem, az ugyanolyan baráti meg a bizalom. Ez jó, ez egy örömteli dolog, de egyébként azért általában a barátságért tenni kell, vagy azt élőnek kell tartani. Nagyon kevés, talán tényleg ez a középiskola az, amikor nem teszünk érte semmit, úgymond, mert eltelik 10 év, és nem is találkoztunk semmi, nem teszünk érte semmit, de utána mégis ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Van ilyen. De ott nyilván nagyon sok időt töltöttünk együtt, nagyon mélyek a közös gyökerek. Általában egy barátságért tenni kell, hogy az élő legyen. Hogyan legyek jobb barát? Hát úgy, ahogy jobb testvér vagyok, vagy jobb ember vagyok. Ne legyek önző. Ne uralkodni akarjak a másikon. Fontosabb legyen a kapcsolat, mint ahogy az történjék, amit én akarok. Ugye megnézed egy barátságban, hogy mondjuk csináltok együtt valamit, nem tudom, bármit játszotok. Ha az 10 esetből 9 az, amit te találsz ki, és 1 esetben az, amit a barátod, akkor az egyoldalú. Akkor elbillent a mérleg. Akkor te abban a barátságban fölényes vagy, önző vagy, vagy túlzottan uralod azt a kapcsolatot. Akkor lesz az a barátság tartós, hogyha a barátod is jól érzi magát benne. Tehát erre próbálj odafigyelni, hogy nem mindig az legyen, amit én találok ki. Nem mindig az legyen, amihez nekem van kedvem. Jó, tehát, hogy ezek lesznek. Miért van az, hogy az osztályunkban a legtöbb fiú, akik régen fociztak, most már csak a játékokról beszélnek? Hát mert beszippantott benneteket a mobiltelefon, azért. Ilyen egyszerű. De hát éppen ezért az a fontos, hogy valahogy azt így együtt tudatosítsátok magatokban, hogy mi jól tudjuk magunkat érezni egymás társaságában, mi nekünk jobb, ha játszunk, beszélgetünk, focizunk, mint hogyha ülünk 30-an, mindenki nyomkodja a saját gépét, saját telefonját. Tehát, hogy teremtsetek meg olyan időket, amikor nincs telefon. Digitális detoxikálónak hívják ugye ezeket az időszakokat, hogy tudatosan ezt döntsétek el, hogy most úgy leszünk együtt, hogy osztálykiránduláson, egy lelki gyakorlaton, valami, hogy félretesszük a telefont. Azért jöttünk el, hogy együtt legyünk.
Lukovics Milán atya lelki napot tartott a Prohászka Ottokár katolikus gimnázium diákjainak. A lelkinapon készült felvétel második részét hallották.